Mivel láttam itt gyerekeket, én arra gondoltam, hogy ezért egy pár percet fordítsunk a gyerekekre, és hívjuk be őket, jó? Nem tudom, hogy meghallják-e a gyerekek, hogy esetleg most egy történetet mondanék el nekik. Nincs több gyerek? Ketten vagytok? Csak? Én láttam egy harmadikat is. Van ott még hátul is, én úgy látom, de ha valaki előre akar jönni, akkor előre jön. Ha nem jön, nem jön előre. Mondanék egy történetet, ez egy perzsa történet. Ez egy nagyon messzi földnek a története. Van egy El Hafed nevezetű bácsi. Nem nagyon foglalkozik azzal, hogy perzsa történet, ő valami. Van egy gumicukrot, és az is perzsa? Nem, biztos. Ja, gyümölcs, nem perzsa, hanem gyümölcs.
Gyümölcs van
rajta. Tényleg? És ott bent van, de van a szádban is valami, én úgy látom, nem? Nincsen. De nem komoly. Történet után megkapod azt a gyümölcsöt, jó? Na szóval, ez egy perzsa bácsi, akinek volt egy nagyon szép földje. És amikor a földjét megkapta, és az volt, hogy na most már ez az én földem, elkezdett gondolkozni, hogy most mit is csináljak ezzel a földdel. El kellene kezdeni dolgozni rajta, viszont ő hallott, ez a Hafed nevezetű bácsi, hallott arról, hogy vannak vidéken, máshol, meg külföldön talán olyan gazdag földek, hogy hát inkább azon kellene dolgozni. És arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha eladná ezt a földjét. Szép nagy földje volt, volt benne egy ilyen kis patak is, képzeld el. Kis patak folyt a földjén keresztül. És arra gondolt, hogy eladja ezt a földet, hát ha jó áron el tudja adni, lesz sok pénze, elmegy és vesz egy nagyon gazdag földet. És ott fog majd igazán sikeres életet élni, ott lesz igazán gazdag. Emlékezett mindazokra a történetekre, amiket hallott, hogy milyen csodaszép gazdag földterületek vannak. Hát el is határozta, eladja a földet. Anélkül, hogy bármit is csinált volna ezen a földterületen, eladja. És képzeld, sikerült remek jó áron eladnia. Nagyszerű bevétele volt. Eladta egy bácsinak, az is boldog volt, ő meg a legboldogabb, hogy ilyen jó áron sikerült eladni ezt a földet. Elindult messze vidékre, gyalogolt és kereste, hogy vajon mit lehet megvásárolni. Talált jobbnál jobb földeket, de voltak ám rossz földek is. Oda sem nézett a rossz földekre, ő csak a jó földeket kereste. De mindig volt egy olyan gondolat, hogy hát, ha van még ennél jobb is. Otthon meg a földterületét, aki megvette, az elkezdett dolgozni rajta. És amikor dolgozott szorgalmasan rajta a földterületét, hát egyszer csak mit lát, képzeld el, hogy a patakban megcsillant valami. Oda ment, megnézte, hát mi volt szerint? Mi az, ami csill? Például arany. Megcsillant az arany benne. Hát erre a bácsi nagyon föllelkesedett, hogy hú, milyen jó földet vett. És elkezdett még szorgalmasabban dolgozni, és kiderült, hogy ott remek jó kincsek, aranyok vannak az ő földjén, amit megvett. Mi ebből a tanulság? Ugye ez az El Hafed bácsi, ez elment messze vidékre, hogy keressen egy nagyon gazdag földet. És sok jót talált, de még mindig nem kezdett el élni. Nem vásárolt meg egy földet sem, mert hát ha van még jobb földterület valahol, igaz? És az a bácsi, aki meg megvette ennek az El Hafed bácsinak a földjét, az dolgozott rajta, és meggazdagodott. Sokkal gazdagabb lett, mint elgondolta volna, és az Hafet bácsi meg, aztán amikor meghallotta, hogy az ő eladott földje aranyat talált az új tulajdonos, mit gondolsz, mit csinál? Elsápadt. Elsápadt irigységében. Bosszankodott. Amikor bosszos lett, akkor meg vérvörös lett a feje. Annyira haragudott. És kire haragudott? Hát tulajdonképpen magára, nem? Az a legrosszabb, amikor az ember magára kell, hogy haragudja. Éppen ezért van a Bibliában a megelégedettségnek a Jézusi parancsa. Elégedj meg azzal, amit van. Hogyha most itt kellett üljél az anyagülépőnében, most elégedj meg ezzel. Ha majd kimész, akkor ott megkaphatod azt a rágógumit, amire vágytál.
De anya
hátizsákjában van. Hát ezt te nagyon okosan tudod. Tehát érdemes megelégedni azzal, amit kérlek. Te ilyen jó szívű vagy? Hát kíváncsi vagyok, hogy ezt betartod-e. Mert én nagyon szeretem a gyümölcsös rágógumit. Éjjel-nappal azt szoktam rágni. Köszönöm szépen
a figyelmet. Itt van a kis teremben.
A kis teremben? Na majd egyelőre még ide fölmegyek a szószékre, aztán majd találkozunk. Jó? Akkor ezt megbeszéltük. Ez már így van. Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Igazán jó érzés, hogy itt lehetünk. Külön nekem az jó érzés, hogy Krisztivel lehetek itt, és ezt a szombatot együtt töltjük. Ez kifejezett nyaralásnak tűnik nekem. Egyrészt itt Füreden lenni, és nyaralni egyet, és még az ünnepnapot is együtt tölteni. Éppen ezért, mivel egy ilyen jó kis napunk van ma, egy ilyen kellemes nyári nap, még nem sokáig élvezhetjük ám ezeket a meleg napokat, mert aztán 20-a után hát általában úgy eltűnnek ezek a meleg napok. Akkor is kellemes lesz, csak nem lesz ilyen napsütéses idő, mint most. Éppen ezért, mivel ilyen kellemes napunk van, és szeretnék segíteni nektek abban, hogy egy kicsikét azt a szombatiskolai témát, amit most a Galáciai levélben tanulunk, a reformációnak a központi gondolatát, azt meg tudjuk érteni, és aztán a következő negyedben folytatjuk, mert a római levelet fogjuk tanulmányozni, hiszen az 500 éves reformációs időszak van, év van, 2017, már a kereszténység is 500 éve tanulmányozza a hit általi meggazulásnak a gondolatát. És hol bonyolultnak látjuk ezt a gondolatot, hol meg rendkívül egyszerűnek látjuk. És mi adventisták is ezzel küszködünk már 1844 óta, hogy megértsük a hit általi meggazulásnak a gondolatkörét, és én ebben szeretnék egy olyan jézusi példázat segítségével segítségünkre lenni, hogy ezt a lehető legegyszerűbben tudjuk megérteni. Ismeritek a tékozló fiúnak a történetét? Hányotoknak kedvenc története, példázata a tékozló fiú? Nem túl sokan emelik a kezüket, vagy csak azt mondják, hogy úgyis az mindenki tudja, hogy ez mindannyiunknak kedvenc példázata. De tényleg egy nagyon érdekes történet, és én most a hála szempontjából szeretném, hogyha átgondolnánk ezt a példázatot. Miért? Mert igazából, hogyha törvény oldaláról közelítjük meg a hit általi meggazulást, akkor nagyon-nagyon sok problémánk lesz. Erről beszélgettünk a szombatiskolai tanulmányban is. Viszont Én találtam egy olyan egyszerű megközelítést, ami a hála megközelítése. És ennek kapcsán olvastam át ezt a tékozló fiú történetét, példázatát, és a következő kérdést tettem fel, hogy még jobban megértsük ennek a jézusi példázatnak a mondani valóját, és ugyanakkor pont a reformáció lényegét, az elfogadást, hogy Krisztus elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, a hit általi megigazulást. Ezt a történetet ilyen szempontból gondoljuk át, és föltennék egy kérdést, így kezdésként. Ugye a példázatot mindannyian nagyon jól ismerjük, igaz? Mert ez nem kell elmagyarázni, és látjuk, emlékszünk rá, hogy igazából három szereplője van ennek a történetnek. Van a példázatbeli atya és a két fia. Ilyen egyszerű maga a példázat. Vannak egy-két szolgai szereplők még itt a környéken, vagy ilyen barátok is megjelennek valahol, ugye a háttérben, de ők igazából nem annyira érdekes szereplők, mint csak az említett három. Ebből a háromból hadd kérdezzem meg, ki ad hálát a történet szerint? Ki érez hálát a szívébe? Az atya? A kisebbik fiú? A nagyobbik fiú? Mert ha a hálaérzet felől közelítjük meg a hit általi megazulásnak a kérdését, akkor rendkívül egyszerű. Krisztus elfogad, és én ennek örülök, mi ennek örülünk, és örülünk annak, hogy úgy, ahogy vagyunk, elfogadott bennünket, és ha bennünket elfogadott a hálaérzet alapján, hát akkor már el tudom fogadni, hogy téged is elfogadott az Úr, nem? Mert ha én önmagamért hálát tudok adni, akkor te érted is hálát tudok adni. Ha önmagamért nem tudok hálát adni, ilyen szempontból lesz érdekes ez a két fiú a történetben. A kisebbik is, meg a nagyobbik is. Hogy adnak-e hálát Jézus példázata alapján? Mert hogyha mi olyan hívők vagyunk, akik nem adunk hálát, akkor hány és hány bonyodalomba keveredik az életünk? Ha mi nem adunk hálát azért, hogy adventisták lehetünk, nem adunk hálát azért, hogy ismerhetjük Jézus Krisztust, ha nem adunk hálát azért, hogy ismerhetjük ezt a nagy küzdelem tanítását a Bibliának, ha nem adunk hálát azért, hogy nem sokára itt van a második advent, akkor én nehezen tudlak téged is elfogadni. Mert akkor csak azt nézem, hogy nekem ez jár, de neked nem vagyok biztos, hogy jár. Mert nincs hála a szívemben. Ilyen szempontból én szerintem rendkívül érdekes lehet átgondolni ezt a jézusi példázatot a hála szempontjából. Ugye mindannyian értjük jól, hogy ebben a jézusi példázatban Lukács evangélium a 15. fejezetének a 11. versétől kezdődik a történet maga. Ebben előttünk áll először a kisebbik fiú. És gondolj bele, ad hálát valamikor is ez a kisebbik fiú. Bármiért is. A történet szerint azt látjuk, hogy oda merészkedik a papa elé, az atya elé. Nagyon bátran kikéri az örökségét, mielőtt még a atya meghalt volna. Ismeri az atyát, tudja, hogy odaállhat az atya elé, igaz? Tehát ez egy okos kisebbik fiú.
Egy nagyon okos, értelmes, aki felméri, hogy mit tehet és mit nem tehet. Nem az értelmével van a probléma, úgy tűnik, hanem hogy, mint hogyha nem tudna semmiért hálát adni. És most ugorjunk egyet. Amikor elment már, eltékozolta a neki adott vagyont, ami minden bizonnyal nem lehetett kevés összeg. Amikor ezen túl van, akkor ad hálát valamiért is. Olvasunk ilyet a történetben? Hogyha kinyitod a könyvet, vagy a digitális változatát ennek, a Bibliát, Lukács evangélium a 15. fejezet 11. versétől, ad a kisebbik fiú valamiért is hálát? Hát azt mondhatod, hogy na de hogy adna hálát? Hát éhes, megalázott helyzetben van, igaz? És a moslékkal akarják etetni, nem adnak neki. Hát hogy adhatna hálát? Aztán el is határozza, hogy föl kell, ott hagyja az egész területet, visszamegy az atyai házhoz. Amikor visszaér az atyai házhoz, ad hálát valamiért? Bűnbánatot látunk, igaz? Elmondja, hogy én nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek, de talán szolgaként elfogadsz engem, mint a többieket. Még azoknak is jobb, mint nekem. Igaz? Értelmes, okos fiatalember, nem? Bátor, mert oda mer menni az atyához újból. Bátor, mert a nagyobbik testvéré elé is igazából vállalja, hogy odaálljon, nem? Azt nem lehet mondani, hogy ez a fiatalember gyáva lenne. Azt nem lehet mondani, hogy ne lenne elég értelmes. Nagyon is ki tudja használni az adott helyzetét. Amikor kikéri a vagyont, ki tudja használni a helyzetét, nem? Az, hogy ő fiú. Még azt is értelmesen felméri, hogy hát én igazából csak egy kisebb részt kapok az akkori jogi helyzet szerint. Én csak egy részt kapok, a bátyám kap két részt. Tehát, hát akkor legyen a föld az övé, nem? Legyen a föld az övé, én meg csak a fölét leveszem a dolgoknak, a tejszínhabot leveszem a tetejéről, a tortának, és az könnyű, elviszem, szekére lehet tenni a kincset, állatokat nem lehet szekére tenni, nagyon macerás. A földet, hát az nem lehet, ott kellene hagyni. Na de én pont arra vágyódom, hogy szabadságot leljek, hogy magam lehessek, hogy ne érezzem a kötöttséget. Semmiért eddig még azt látjuk, hogy ez a kisebbik fiú nem tudott hálát adni. A nagyobbik fiú hálát adott a történetben valamiért is. Nem találjuk, igaz? Hát először akkor találkozunk vele, amikor már otthon vigadnak, amikor már nagy ünnep van, ő befejezte az esti alkonyat felé a munkáját, és jön vissza a földekről, és meglepve látja, hallja, hogy otthon mi történt. És meg is hallja az egyik szolgától, hogy a kisebbik fiú, az öccse hazaérkezett. És amit ezután látunk, az minden csak nem hálaadás, nem? Panasz, zsörtölődés, szemrehányás, igaz? Na nézzük, az atya, a példázatbeli atya ad-e hálát a történet szerint, a példázat szerint? ő ad hálát, vagy ő sem ad hálát. Azt kell mondjuk, hogy az egyetlen, aki hálás, az az atya. Miért hálás? 24. vers. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, igaz? Elveszett, és megtaláltatott. Hát ez nagyon erős hála. Az érdekes az, hogy az atya, ugye ez, aki Istent, Jézust jelképezi ebben a történetben, Istent jeleníti meg, az atya tulajdonképpen elsősorban hálát érez, és hálát ad. Zsörtölődik az atya akkor, amikor a kisebbik fiú kikéri az örökséget? Olvasol valamit is, hogy egy megjegyzést tenne? Hogy ennye-bennye? Még egy ennye-bennyét sem mond. Ez nagyon érdekes, nem? Ezért a pontért lényegében ez ragadott meg ebben a történetben, hogy valahol a mi kapcsolatunkat Istennel. Ha a hála oldaláról közelítjük meg, akkor sokkal egyszerűbbé válik az életünk, a hit életünk, sokkal könnyebb lesz minden. A nagyon bonyolult kérdések, mint hit általi megigazolás, cselekedetek általi megigazolás. Hogy lehet ezt megmagyarázni a gyerekemnek, az unokámnak, a feleségemnek, a férjemnek, a szomszédnak, munkatársnak? Hogy tudjam én ezt megmagyarázni? Hogyha a hála útján közelítjük ezt a kérdést meg, akkor minden valahogy sokkal könnyedébbé válik, természetesebbé válik, érthetőbbé válik. Most gondold el, csak gondold el a fantáziáddal, hogyha az atya nem a hálaadás lelkületével van otthon a kisebbik meg a nagyobbik fiúval. Ha zsörtölődést olvasnánk a példázat szerint, akkor, amikor a kisebbik fiú odaáll elé, és kikéri a vagyont. A ráeső részt. Nem többet, de nem is kevesebbet. A ráeső részt kéri ki. Az utolsó fillérig. Nem mondja az atyának, hogy hát egy kicsikét az én vagyon részemből adjál nekem ide. Hanem a ráeső rész 100%-át kéri. Az egyharmadot azt kikéri magának. Az egyharmad az nem egy negyed, még inkább nem egy ötöd, hogy csak valamennyit adjál, hogy elmehessek, hanem az egész egyharmadot ad ide nekem. Ha az atya akkor zsörtölődött volna, megtalálta volna a szeretetnek az útját? Hadd kérdezzek egy ilyet, hogyha ma reggel mi nem úgy jövünk ide a gyülekezetbe, hogy hálát adunk, hogy most szombat van, és ilyen szép időnk van, mert alapvetően szép időnk van, nem? Hát ennél szebben nehezen lehet elképzelni. Nagyon nehezen lehet elképzelni. És ha nem a hála oldaláról közelítjük meg ezt a mai napot, hogy itt lehetünk, elgondolkozhatunk Isten szeretetén, félretehetjük a hétköznapi dolgainkat, és találkozhatunk egymással, beszélgethetünk, átgondolhatunk, átbeszélhetünk dolgokat, akkor az milyen teherré lenne, nem? Ez a szombat. Milyen teher, hogyha nem a hála oldaláról közelítjük meg. Nem ez lehet a Jézusi példázatnak az egyik mondani valója, hogy a kisebbik fiú és a nagyobbik fiú, akikről egyaránt el lehet mondani mind a kettőről, hogy nem érezték jól magukat az atyjuk házában, igaz? Abszolút nem érezték jól. A kisebbik tudjuk, hogy miért nem érezte jól magát. Nagyobbikról is tudjuk, hiszen elmondja, hogy miért nem érezte jól magát otthon. Pedig ő dolgozik. Tehát az egyik az nagyon rendes ember, de nem érzi jól magát otthon. A másik az nagyon értelmes ember, bátor ember, és mégsem érzi jól magát otthon. És el is mer menni otthonra. És még vissza is mer jönni az atyával találkozni, a szolgákkal találkozni. Most gondold el, hogy ő, aki korábban ott fiú volt, kész elvállalni azt a helyzetet, hogy a szolgákkal egy szintre kerüljön. Ehhez nem bátorság kell? Tehát akik nem ilyen bátrak, mint ez a kisebbik fiú, azok leginkább elmaradtak volna ott távol a távoli messzi földön, akármilyen megaláztatott helyzetben vannak, de nem merték volna fölvállalni, hogy visszakerüljenek, és a korábban szolgákkal egy szintre kerüljön az atyai házban. És elkezdjen dolgozni. Ő, aki ő fiú volt korábban. Milyen érdekes, hogyha a hála oldaláról közelítem meg a családomat, a hitemet, a gyülekezetemet, a munkámat, akkor mennyivel könnyebb lesz a mai napom, nem? Hogyha a zsörtölődés útjáról közelítem meg, ha a kritizálás útjáról közelítem meg, ha én problémát látok az én atyám személyében, és nem érzem jól magam a gyülekezetemben, az egyházban, az atyai házban, akkor milyen irányba indulok el? Hogyha rosszul érzem magam otthon, és én csak azt látom, hogy az én atyám igazából engem nem értékel. Az én gyülekezetem engem nem értékel. Az én egyházam engem nem értékel. Családom nem értékel. Akkor milyen lesz az érzésem? Hogy fogom? Milyen lesz a közérzetem? Magamat keserítem meg. Ennél a pontnál talán érdemes megjegyezni, hogy mi, akik itt Európában és Kelet-Európában élünk, vagy hogyha valakinek ez szimpatikusabb, Közép-Kelet-Európában élünk. Ennél már nyugatabbra nem tudunk menni. Nem mondják rólunk azt, hogy mi Közép-Nyugat-Európa vagyunk. Mi mindig szeretnénk valahol nyugathoz tartozni, de az érdekes az, hogy mi magyarok, akárhogy is van, mi egy kicsit keletiek vagyunk. És mi a keletire a jellemző? Kritizál, nincs megelégedve dolgokkal, mindig értelmes akar maradni, nem? Mindig a kritizálásával azt akarja mutatni, hogy ő mennyire okos, mennyire átlát a dolgokon. Őt nem lehet ám becsapni. Jönnek, aztán valami mesét el akarnak neki adni. Ő átlát a dolgokon. A sorok közt olvas. Semmi baj egyébként, hogy valaki átlát a dolgokon. Nagyon jó, hogyha a sorok közt tud olvasni. Nagyon jó, hogyha őt nem lehet becsapni. Nem is ezzel van a probléma. Ha nem tud hálát adni. Miért szokott egy kamasz elmenni otthonról? Miért vetődik föl egy kamaszban, hogy hát én most már szabad akarok lenni, el akarok menni otthonról? Miért? mert nem tud hálát adni anyuért, apuért, a házért, a szobáért, az ételért, a társaságért. Csak kritikai észrevételei vannak, nem? Nem ez jellemzi a kamaszt, hogy állandóan ez se jó, az se jó, amaz se jó. És megkérdezed, hogy és mi lenne a jó? Hát azt én nem tudom, én még gyerek vagyok. De hogy ez nem jó, az biztos? Egyébként én találkoztam már így a elmúlt néhány év alatt, amióta dolgozom, olyan emberekkel, férfiakkal, nőkkel. Most eszembe jut egy férfi, akivel beszélgettünk egy adott gyülekezeti helyzetről, feladatról, és amikor megfogalmazta az észrevételét, akkor lényegében azt mondta el, hogy hát amit mondasz, az azért nem jó, meg ezért nem jó, meg, és akkor mondott még talán egy-két érvet, és akkor megkérdeztem, hogy akkor szerinted mit kellene tenni? Hát én ezt nem tudom. De hogy ez nem jó, amit te mondasz, az biztos. Ismeritek ezt az érdekes helyzetet, nem? Amikor azt tudja, hogy mi az, ami nem jó. Azt tudja, mi az, ami kritizálandó. És nagyszerű érveket tud megfogalmazni, de nem tudja elmondani. Most nem arra helyezném a hangsúlyt, hogy mit kellene tenni. Azt nem tudja megfogalmazni, hogy miért hálás. Hogy minek örül? Na, azt nem tudja elmondani. Ugye milyen érdekes, hogy a hívői életben a Biblia hányszor szólít fel bennünket a hálaadásra? Rengetegszer. A Zsoltárok például tele van arról, hogy örülj az Úrban. Pál is ettől híres, nem? Többek között, hogy örüljetek mindenkor az Úrban, örüljetek. Hogy adjatok hálát az Úrnak. A szombat az miről szól tulajdonképpen? Hogy ne dolgozzak? Erről szól? Nem. A szombat az arról szól, hogy most jöjjünk össze, és gondoljuk át, hogy mennyi áldást kaptunk az elmúlt héten. Nem? És mennyire szeret bennünket a mi atyánk? Nem erről szól a szombat? A szombat nem arról szól, hogy nem szabad mosogatni. Hogy nem szabad ezt csinálni, vagy azt csinálni. A szombat nem erről szól. A szombat az arról szól, hogy vegyük észre, hogy mennyi áldást kaptunk az elmúlt időszakban. Az elmúlt héten. Hogy mennyi mindennek örülhetünk ma. Most. Igazából a hálaadás az egy olyan érdekes dolog, ami meg tudná menteni a kisebbik fiút, a példázatbeli kisebbik fiút, meg tudná menteni a jobbik fiút. És a hálaadás, most hadd fogalmazzak ilyen furcsán, csak a mondani valóért, ami életben tartja az atyát, nem? Hát mi tartja életben, ha most ezt nem akarjátok rosszul érteni, amit mondok, hogy Isten az atyát mi tartja életben? Hát ha nem az, hogy van egy reménysége, maradjunk a példázatnál, hogy a kisebbik elkóborolt fiú, akiről tudja, látatlanba tudja, hát ismeri a fiát, meg ismeri a világot, ismeri az életet, ismeri a szándékát a kisebbik fiúnak. Tudja, hogy biztos, hogy eltékozolta a vagyont. Hát nem okosan befektette valahol, mint a példázatbeli, vagy a gyerektörténetbeli perzsa Elhaffen bácsi, hogy nem azt nézte, hogy milyen nagyszerű földem van, hanem, hogy hű, máshol mennyire jó dolgok lehetnek. Sokkal szebb földek vannak. Ha a hálaadás oldaláról közelítette volna meg, akkor megtalálta volna a földjében a kincseket, az aranyat, a gazdagságot. A kisebbik fiú elvitt egy szekér aranyat, kincset, eltapsolta, és végig igazából nem tudott hálát adni semmiért. Nem olvasott sajátosan, nem olvasott, hogy a kisebbik fiú megkapta az atyától a ráeső vagyont, az örökséget, és érdekes a jézusi példázatban nincsen benne, hogy megköszönte volna az atyát. Nem? Minden bizonnyal Jézus nem kifelejtette, hogy hát ilyenkor megkapod a vagyont. Hát most gondold el, hogy a bankszámládra ráírnak néhány 100 millió forintot. Hát mi jut neked elsőnek eszedbe? Hát legalább megköszönjem annak, aki ezt ráírta, nem? Hát mégis valahogy kifejezzem ezt. De ez a kisebbik fiú otthon van még egy-két napot a történet szerint. Egy-két napot még otthon van, szépen, ügyesen mindent elkészít, ráérősen, hát nem kell sietni, a vagyon már a szekéren van, azt föl kell szépen pakolni, le kell kötni, még alszunk egyet, holnap még megreggelizünk, még talán megebédelünk, aztán ha még találtunk ezt, azt, amazt, akkor még, na jó, akkor majd másnap reggel fogunk elindulni, szép nyugodtan elindul egy vagy két nap múlva. Nem rögtön, ahogy megkapta az atyától az ajándékot. Már is szekére ül, és már viharzik is el otthonról. Ideje van. De ez alatt, az idő alatt nem mond köszönetet. És biztos vagyok benne, hogy Jézus nem elfelejtette erre a részletre odafigyelni, hanem azért nem mond köszönetet, mert eszébe nem jut köszönetet mondani. Mint ahogy a nagyobbik fiúnál is kiderül, hogy otthon van, rendkívül tisztességes. Hát otthon van a gyülekezetben, otthon van az atyai házban. Mindent megcsinál. Megbízzák valamilyen feladattal, kimegy a földre és elvégzi. Reggel korán kimegy, este a naplementével jön vissza. És csak akkor eszik. De együtt dolgozik a többi szolgával. Ő a nagyfiú, az örökös. De az egész szemében az atya igazából csak akadály. Nem tudok a barátaimmal együtt mulatni. Ha nekem nem adtál egy kecske gödőjét sem, nemhogy egy hízlalt tulkot, mint most a kisebbiknek, már is rendelkeztél, hogy öljék le és vigadjunk. Hát az én személyem miatt mikor mondtad, hogy vigadjunk? Végig félt az atyától. Hálát egyszer nem mond, most is értelmes kritikát mond. És annak a kritikának van alapja, amit ez a nagyobbik fiú oda vetette az atyának? Hát bizony van. Bizony van. Tudja garantálni az atya, hogy a kisebbik fiú otthon is fog maradni? Jézus példázatából érzékelhető, hogy a kisebbik fiú már megtért, fölfogta, hogy milyen gonosz dolgot csinált, és most már biztos, hogy otthon fog maradni? A példázatban ez benne van? Nincs. Mert nincs garancia rá, nem? A nagyobbik fiú abszolút reálisan, teljesen reálisan zsörtölődhet, és azt mondja, hogy ami most itthon maradt, az a kétharmad az enyém. Na most, atyám, te visszafogadod az öcsémet. Hát ha fiúként fogadod vissza, és nem szolgaként, mint ahogy kérte, akkor az én kétharmadomból megint egyharmadnyit ki fog szedni. Mert az övé lesz. És ha két év múlva el akar menni, akkor az én mostani kétharmadomból kivesz egyharmadot, És megint el fogja tapsolni. Hát hol van itt az igazság? Hol van itt a jog? Hol van itt az én személyem? Engem értékelsz, vagy csak a kisebbiket értékeled? Abszolút jogos a zsörtölődése. Nem? De érdekes, hogy a szeretet oldaláról a törvény fontos, de nem lényeges. A hitáltali meggazulás az az egyetlen út, és nem a cselekedetek általi meggazulás. A hitáltali meggazulásban fontos a törvény, de nem az a lényeg. Hogy ezt érzékeltessem Máté 25-ben, amikor Jézus az ítéletről szól egy példázatot, és ott vannak a juhok és a kecskéknek a példája, példázata. És azt mondja az egyiknek, hogy álljatok a jobb kezem felé, felől, másiknak meg a bal kezem felől. És az egyiknek azt mondja, hogy ti mindig segítettetek engem. És akkor kérdezik, hogy hát mikor segítettünk téged? Hát amikor a legkisebbel tettétek. Vizet adtatok neki, egy falatot adtatok neki, meglátogattátok, ha beteg volt, ha börtönben volt. Hol van itt a 10 parancsolatnak bármelyik leírása is? Az ítélet szempontjából. Jézus azt mondja ebben a példázatában, hogy a 10 parancsolat nem lényeges. Csak az a lényeg, hogy aki szomjas, annak adjál inni. Csak az a lényeg, ha valaki éhes, adjál neki enni. Adjál neki ruhát, ha nincs öltözetre való ruhája. Látogass meg, ha beteg vagy, ha börtönben van. Hol van itt a 10 parancsolat? És az ítélettel kapcsolatban beszél erről. És a másik csoportod, aki azt mondja, hogy egyszer nem adtatok nekem enni, inni. Nem látogattatok vele. Uram, mikor? Hát mikor találkoztunk? Soha nem találkoztunk vele. Hát ha egyel a legkisebbel ezt nem tettétek meg, akkor nem jöhettek az én országomba. Miért nem mondja Jézus az ítéletnél, hogy a 10 parancsolat különböző pontjait megtartottátok, tehát bemehettek az én országomba. Nem tartottátok meg a 10 parancsolatnak egyik pontját, vagy egyiket sem, nem mehettek be az én országomba. Miért nem ezt mondja? Világos, hogy a törvény fontos, Jézus nem félrelöki a törvényt. De azt mondja, hogy van ennél sokkal fontosabb. És a kérdésem az, hogy mi az, ami megtud bennünket? Most hogy a gondolatomnak szempontjából érzitek, hogy ez egy költői kérdés. Mi az, ami megtud bennünket őrizni attól, hogy nehogy a törvényeskedés útjára lépjünk? Egyértelmű, hogy a hálaadás. Ha megmaradunk a törvénynél, akkor az félrevisz bennünk. A kisebbik fiú és a nagyobbik fiú a Jézusi példázatban megmaradt a törvénynél, és ezért volt rossz mind a kettő. Rossz szempontja. Az atya a törvény szerint cselekszik. Mert a kisebbiknek odaadja az egyharmadot, igaz? Nem hívja be a nagyobbikat, hogy gyere, nézd, most hát a kisebbik egy ilyen érdekes helyzet elé állított engem, te mit szólsz hozzá? Nem hívja be a nagyobbikat. Törvény szerint cselekszik, az egyharmadot odaadja neki. A nagyobbiknak, amikor zsörtölődik a példázat szerint, nem mondja, hogy nincs igazad, hanem azt mondja, hogy nem vettél észre valamit. És mi az, amit nem vett észre a nagyobbik fiú? Hogy mindenem a tiéd. Nekem nincs semmim. mindent neked adtam már. Igaz? A törvény az atyának fontos a példázatban, de ennél fontosabb és lényegesebb a személyes kapcsolat a két fiával. És a fiúnak az atyuk. És ezt valahol Isten a hálaadásban rejtette el. Most a kedvenc gondolati kanyaromat hagyd tegyem meg, ami Krisztinek már nagyon ismert. Ugorjunk vissza az Éden kertjébe. Ott áll előttünk Éva, a jelenet szerint, és a bizonyos fa. Ha Éva szívében a hálaadás tör föl a kísértéskor, akkor a hálaadás mire vezette volna Évát? Az, ami József történetében ott volt, nem? Hát az én gazdám, Potifár, mindent az én kezembe adott. Itt van nekem az egész Éden kertje. Minden az enyém, csak ezt az egyet kérte vissza. Hát akkor ezt hogy tudnám megtenni bele szembe? Miért tette ezt József? Mert hála volt a szívében. Nem csak a kívánság vagy a kísértés, hanem a hála volt a szívében. És meg tudott maradni a helyes ösvényen. A hálaadást tartotta meg. Ha Éva a hálaadásra gondolt volna, és nem csak a kíváncsisága vezette volna, hogy mitől tartja távol Isten. Miért ne találkozzak valakivel, aki meg akar engem kísérteni. Ha nem csak a kíváncsiság lett volna ott benne, akkor ma nem kellene egy olyan helyzetet elviselnünk, hogy nem látjuk személyesen Istent. Milyen érdekes, hogy a hálaadás az mennyire fontos. És igazából ma délelőtt én a történet szerint is erre akartam volna felhívni a figyelmet. Hogy a példázatban az atya az egyetlen, aki hálás szívvel közelíti meg az adott rendkívül bonyolult családi helyzetet. Fantasztikusan sokrétűen bonyolult családi helyzetet. A hála oldaláról közelíti meg, és ekkor tud tökéletesen a megfelelő ösvényen haladni. És a példázat végén mind a két fiúnak van egy nagy feladata. A kisebbiknek is meg kell tanulnia, hálát adnia, hogy elfogadták otthon. Hogy újból fiú. Hogy újból az atyához tartozik. Hogy újból mindennel megajándékozta az atya. Ez az út még a példázat szerint a kisebbik fiú előtt áll. Mert még azt nem mondhatjuk, hogy a kisebbik fiú már megtért volna, nem? Hát az, hogy hazament, az még nem jelenti, hogy megtért. Az, hogy hazament, az azt jelenti, hogy éhes volt, megalázott volt, és józanul fölmérte, hogy az ő atya az végtelenül szereti őt. És ahogy azelőtt odaállhatott elé, hogy add ki a vagyonomat, most is odaállhatok elé, és szerényen azt kérhetem, hogy csak szolgaként fogadj vissza magadhoz. Nem követelődzik. Nem követelődzik. Szerény. Tudja a helyét. Tudja a törvényt. Betartja a törvényt. Nem kéri, hogy fiú lehessen. Azt viszont tudja, hogy ő bármikor kérheti, hogy hadd legyen a házban egy szolga. és én kész is vagyok, inkább otthon dolgozok neked, atyám, mint az idegen földön annak a durva akárkinek, aki az disznókat bízta rám, és még csak enni se ad, hanem a moslékra vagyok rászorulva, hogy azt tegyem. Hát akkor, hát itt a szolgáknak se kell moslékot enni. Hát akkor lehetek a szolgák. Tudja a helyét, értelmes fiú. De meg kell tanulnia hálát adnia azért, amilyen van. És a nagyobbik fiúnak szintén. Nem értelmesen kritizálni a papát, az atyát. Nem értelmesen kritizálni a gyülekezetet, az egyházat, a szülői házat, a munkahelyemet, a főnökömet, az országomat, az Európai Tanácsot, a világ politikai elitjét. Azt lehet értelmesen kritizálni. Mindegyiket. De ez nem vezet sehova. Sehogy nem leszek gazdagabb, hogyha én ezeket értelmesen tudom kritizálni. Én attól leszek gazdagabb, hogyha hálát tudok adni, hogy mi az, amit köszönhetek a családomban, mi az, amit köszönhetek a gyülekezetben, az országomban, Európában, a mai világban. Úgy adventistául szólva, amikor nem az idők jeleit számlálgatjuk. Háború, éhség, betegség, csapások, szörnyűségek, szeretetlenség. Nem ezeket számlálgatjuk, hanem hálát adunk, hogy hallhatom a harangot, élvezhetem ezt a nyugalmat, ami itt van Füreden, ezt a békét. Mit köszönhetek a családomnak? Mit köszönhetek az Úrnak, a gyülekezetnek, az egyháznak, az országnak, a szomszédnak? Mi mindenért adhatok hálát? Ha a hála oldaláról közelítek meg bármit az életemben, akkor megtalálom a helyes utat. Mert ezt már amúgy is tudjuk, hogy ha nem ezt tesszük, akkor a második adventben sem azt veszük észre, hogy milyen nagyszerű, hogy az Úr nem sokára eljön, és ott lehetünk az ő országában, hanem az idők jeleinél leragadunk, ami csupa negatív. Ami csupa borzalom. Adja az Úr, hogy megtaláljuk a hálaadásnak az igazi útját, amit szerintem Jézus ebben a tékozló fiú példázatában ugyanúgy tanít, mint sok minden mást. Amen.